Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! 2025. november 4-e van, úgyhogy kezdjük a mai műsort egy 69 éves felvétellel.
Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, az a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
Kitalálhatták, a mai műsor témája 1956, meg az utána következő időszak, a Kádár korszak. Hogyan lehetett együtt élni a diktatúrával, mely elég véres leszámolásokkal indult, aztán puha diktatúrával folytatódott. Köszöntöm két vendégemet, Ötvös Istvánt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, és Rácz Jánost a Veritas Intézetből, mindketten történészek. Én Sályi András vagyok. Ha szabad egy személyes kérdéssel az elején. Van bármifajta igazán személyes élményük 56-ról? Nem éltek még 56-ban, természetesen tudom. De mégis valami olyan, amire azt mondják, hogy igen, ez valahogy közel állt a szívükhöz, megérintett, és 56-tal kapcsolatos. Szigorú ABC rendben.
ABC rendben kell. Megmondom őszintén, nálunk ilyen családi legendáriumok azok voltak, de nekem ilyen közvetlen ilyen történetem nincsen. Én egyszer megkérdeztem apámat, hogy ő miért nem lett forradalmár, mert annyira nem rajongott a kommunista rezsimért soha életében. És ő mondta azt, hogy hát 4 hónapos volt a nővér, nekem azzal kell foglalkoznom, hogy honnan szerzek tejet. És azért az abból a szempontból egy emblematikus mondat, hogyha Kádár rendszerről akarunk beszélni, vagy akár 56-ról is, hogy azért az, hogy az ember, tehát ki lesz forradalmár, ki lesz abban az életben, van abban az élethelyzetben, hogy mondjuk harcoljon a forradalomért, vagy akár csak csatlakozzon egy munkástanácshoz, egy forradalmi bizottsághoz, azért az nagyon-nagyon sok tényező múlik. A lényeg az, hogy maga a magyar társadalom mit csinál, és az viszont egy érdekes kérdés lesz.
Rácz János?
Nekem ugye elég speciális helyzetem van ez az egész történethez, mert ugye nekem a nagybátyám az Korvin közi volt. Tehát itt, a 80-as évektől kezdve én folyamatosan, nem azt mondom, hogy kora kisgyerekkoromtól, 78-ban születtem, de azért mindig voltak megjegyzései egyrészt a Kádárral kapcsolatban a nagybátyámnak, illetve hát ugye eleve úgy is hívták a családba, hogy a nagyfiú. Ugye ő egy akkor munkásként volt már fönt itt Pesten, de maga a család az konyári, és ugye ott földművelésből éltek főként, és azért azt tudni kell, hogy a nagyapám, aki hát tulajdonképpen korán életét vesztette, tehát a gyerekek külön-külön egyrészt is az édesanyjuk nevelte őket, illetve aztán egy idő után édesapám is gyám lett. Tehát ők nagyon megérezték ezt az egészet, és a nagyapám, ő egy darabig kommunista hívő volt. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy ott lent Konyáron, azt hiszem, hogy talán ilyen 10-es bizalmi, vagy ilyen bélyeggyűjtő funkcióba volt ő leginkább, tehát nem ilyen komolyabb funkcióba, de hogy a nagybátyám az egyrészt az apja elvesztése miatt is, illetve amiatt, amit ő tapasztalt idősebbként, azt hiszem, hogy 36-ban született, tehát egy idősebb fazon volt, és ő kifejezetten utálta a kommunizmust már kora gyerekkorától kezdve, azt elmondhatom. Tehát amikor neki lehetősége volt arra, hogy kicsit bosszút álljon ezért az egészért, ami egyrészt úgy érezte, hogy az apjával is történt, meg úgy általában az országban is történt, tehát ő nagyon korán belekeveredett ezekbe az eseményekbe, és aztán mesélt olyan emberekről, akiket aztán később részint megismertem, hogy az ő történetüket is elmondta, akivel ő együtt volt, nagyon sokat őt Luca Bélának hívják, nem tudom, hogy mond, de biztos mond valamit a kollégának a neve, és a Korvin közben harcolt, és ugye az egyik áldozata volt egy ilyen helyszíni kivégzésnek, ami hát nem sikerült abban az értelemben jól, hogy az életét nem vesztette el, tehát szovjet szempontból, és szembefordult azzal az altiszttel, aki le akarta lőni őt a Korvin közben, ez már november 4-e után van, amikor már ég a Korvin, és őt elfogják, és ugye szembefordul vele, és elveszti a szeme világát, mert ugye előről kapja a golyókat, és aztán, amikor összeesik, belelőnek egyet még. Tehát ugye ezt nagyon kevesen szokták elmondani, hogy november 4-e után a szovjet csapatok elkövettek ilyen helyszíni kivégzéseket. Nyilván erről források nem nagyon állnak rendelkezésünkre, mert ilyet nem fog lejelenteni senki majd a századparancsnokának, hogy elnézést kérek, de ennyi és ennyi fegyvertelen, vagy lefegyverzett felkelőt lelőttem. Tehát ugye nyilván ez a legfeljebb a barátjának fogja elmondani egy ital mellett, hogy hát bosszút álltunk a mieinkért. És hát ugye miután ez illető elvesztette a szeme világát, ő is nagyon sokat levelezett a nagybátyámmal, illetve ugye édesapám is belekerült ebbe a körbe, ugyanis ott meg volt egy olyan illető, akivel egy közösen dolgoztak a Bulakban, ő gyakorlatilag a budapesti munkástanásnál volt ilyen jogászként tevékenykedett, és ő el is vesztette a praxisát, és utána kénytelen volt ugye kétkezi fizikai munkából megélni, és ő is rendszeresen hívogatta az édesapámat, illetve hát a nagybátyámmal is jóba volt, tehát ilyen deklasszált elemnek számított a Kádár korszakban, úgyhogy elég korán úgy mondjam, megkaptam ezt az egészet.
Ezért kezdett a korszakkal foglalkozni.
Így van, mert ugye nekünk minden családi esemény, karácsony, vagy amikor ott volt a nagybátyám, az erről szólt, hogy tulajdonképpen milyen áldáz ez a rendszer, és hogy milyen dolgokat műveltek itt emberekkel.
Nagy Imre azt mondta ebben a rádió beszédben, hogy csapataink harcban állnak. A szovjet erők, azok mit jelentettek? Milyen erőt képviseltek? Nem lehetett, tehát én például nagyon sokáig nem tudtam azt, hogy kicsit szétlőtték Budapestet például.
Bocsánat, én visszamennék ebbe a beszédbe, nem az azért, ez is egy érdekes, mert nyilván Nagy Imrének nem voltak csapatai, tehát ez egy retorikai fogás a részéről, de inkább visszamennék oda, hogy mit mond a Nagy Imre, hogy azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a törvényes magyar kormányt félreállítsák. Nem a forradalom ellen. Hát így derül ki, hogy Nagy Imre nem azonosult ezzel a forradalommal, ő csak a saját minisztertanácsi elnökségére hivatkozik, meg kvázi miniszterelnökségére hivatkozik. Tehát, hogy egyébként igaza van, mert a szovjeteknek a szándéka nem csak a forradalomnak a felszámolása volt, hanem a Nagy Imre kormánynak a félreállítása. De én azt gondolom, hogy ez még annál is fontosabb, mint az, hogy ez a félre sikerült mondat a csapatainkról, mert hogy ebből lehet látni, hogy Nagy Imre nem a forradalmat akarta itt megvédeni, hanem a kormányát akarta megvédeni.
Nagy Imre szerepéről nagyon sokat beszéltek már. Most akkor hogyan ítéljük meg Nagy Imrét? Én megnéztem, ugye 3 Nagy Imre kormány volt a forradalom alatt, hogy jól mondom, igen. Hogyha, és én megnéztem, kis nyomtattam. Ezt talán látják, nem látják, de talán így látják azok, akik nézik a YouTube-on vagy a Facebookon a műsort, videó ugyanánt is, hogy ebben az első Nagy Imre kormányban olyan emberek vannak, hát ugye a minisztertanács elnöke Nagy Imre, helyettesei Apró Antal, Bognár József, Erdei Ferenc, aztán van ilyen, hogy államminiszter Tildi Zoltán, aztán van ilyen, hogy belügyminiszter Münich Ferenc, honvédelmi miniszter Janza Károly, aztán...
Hát nem olvasd tovább, az összes többi gyakorlatilag az előző hegedűs kormánynak a minisztere volt. Az Erdei meg a Tildi lesz, akit beemelnek újonnan. Én azonban azt javaslom, hogy ne vesszünk el hogyha lehet egy ilyen javaslatom, ne vesszünk el a pártörténet bugyraiba, mert ez tulajdonképpen nem. Az a pártörténetnek a problémája.
Jó, de azért annyit, hogy a harmadik Nagy Imre kormány, az már egész máshogy nézett ki.
Hát itt szerintem csak annyiról van szó, hogy azt gondolják, nem is akarok ebben a részint belemenni, hogy azt gondolják, hogy ebből az egész helyzetből lehet valahogy visszamenni 47-re. Tehát a koalíciós időszakra. Tehát én nem gondolnám, hogy ők abba gondolkodnak, hogy ennél tovább lehetne menni. Tehát, hogy valahogy a 45-47 közötti időszakot szeretnék visszahozni, és nyilván ezért kell azokat a polgári pártokat, vagy polgári pártok képviselőit, akik mégis újra alakultak, vagy újra elkezdték a működésüket, inkább ez a pontos, hogy úgy érezték, hogy van lehetőség a forradalom időszakában újraindítani a működést, beveszik ebbe a kormányba. De hát ugye nyilván ez egy külön történet, én azt szoktam mondani, hogy itt kétfajta, sőt többfajta történet fut párhuzamosan, meg kell nézni, hogy mi zajlik az utcán, és hogy például Nagy Imréről hogy vélekednek az ottani felkelők, mi éppen a adott esetben 23-a után a véleményük, vagy akár meg kell nézni, nekem az egyik ilyen eklatás története Maléter Pál, akiből ugye majd honvédelmi miniszter lesz, hogy jut el a kilélaktanába, hogy szorul be oda az a bizonyos tank október 25-én, azért megy oda, hogy átvegye ott az irányítást, lövöldözést, és hát ott van lövöldözés a felkelők és a harckocsi között, amiben benne ül. Szóval erről mind lehet beszélni.
Bocsánat, egy kérdés csak annyit, hogy akkor Nagy Imre akkor milyen volt? Hogyan értékeli ma a történettudomány? Mit mond róla?
A történettudomány nevében én nem mernék nyilatkozni. Egy valami legyen világos. A Kádár is ugyanezt mondja, a Sznagovban Nagy Imre is ezt mondja, a Mikoyan és Szuszlov is ezt mondja, és a dokumentumok is azt mondják, hogy október 23-a estéjén a Magyar Dolgozók Pártja, tehát a kommunista párt központi vezetőségének egyöntetű álláspontja volt, hogy kitört az ellenforradalom. Ez 23-án este, ezt minden forrás azt mondja, ők ellenforradalomnak tekintették, és ilyen értelemben Nagy Imrét azért teszik miniszterelnöki székbe, hogy ezt az általuk ellenforradalomnak hívott eseményt, ezt megakadályozza, és valahogy kezelje a helyzetet. Innen kezdődik, Nagy Imrének ilyen értelemben nem forradalmár, és azért mondom, hogy majd, hogyha pár történetből kijövünk, akkor beszélhetünk a magyar történelemről, mert hogy igazából ez a pártnak a problémája, hogy hogyan lehet kezelni, hogyan lehet fenntartani a pártnak az uralmát egy ilyen körülmény együttállásakor.
De akkor máshogy kérdezem. Akkor Nagy Imrének szobrot kell emelni, mint ahogy szobrot emeltek neki, vagy sem? Vagy ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért nem?
Nekem önmagában a szoborral azért nincsen problémám, mert ugye meg kell nézni, hogy mi lett ennek az egész történetnek a végkifejlete. Tehát ugye nyilván azt azért ne felejtsük el, hogy mégiscsak ugye kivégezték őket. És ráadásul azt is jobban és nyugodtan belemeltünk, hogy magának, ez már gyakorlatilag a november 4-e utáni eseményekkel Igen. kapcsolatos, amikor a jugoszláv követségen vannak, meg amikor majd november 22-e után ugye elrabolják őket, meg amikor Sznagovba kerülnek, meg amikor ugye megy az a bizonyos küldöttség oda, hogy meggyőzzék arról Nagy Imrét, hogy végül is mégiscsak jó az, amit folytattak Kádárék, és erre folyamatosan nemet mond.
Tehát nincs... csak annyit, hogy a hallgatóknak csak annyit, hogy a jugoszláv követségre menekülnek, aztán Igen. elkerülnek Sznagovba, és aztán onnan kerülnek vissza, és
hát akkor kerülnek letartóztatva,
majd bíróság elé.
Külön-külön letartóztatják őket, és hát szóval nemet mond arra, mert lehetett volna, én azt gondolom, ebből egy másfajta történet, hogyha ő meg akar egyezni velük, vagy úgy érzi, hogy... És ugye van is egy dokumentum, ami egyébként elkészül a jugoszláv követségen, ami arról szól, hogy ő lemond. És ugye egy valami hiányzik róla az aláírása. Tehát, ugye...
tehát akkor a kérdés úgy szól, hogy őnek, tehát Nagy Imrének a börtönben lett volna lehetősége arra, hogy mentse az életét, és azt mondja, hogy igen, én belemegyek, és akkor én túlélem, és ő választott, és azt választotta, hogy inkább meghal?
Szerintem a börtönben már nem volt lehetősége, de a börtön előtt, tehát elég hosszú idő telik el az ő rabosításáig, tehát elég sokat vannak azért Romániában, Sznagovban, tehát hogy ott azért neki egy hosszú idő lett volna arra, hogy tehát magyarán, röviden a kérdésedre, igen, ő választott, tehát ő pontosan tudta, hogy mit
hogy halálra
választ,
fogják ítélni.
És akkor őt halálra fogják ítélni. Hát ilyen értelemben egyébként persze az, hogy szobrot állítunk, csak akkor tudjuk, hogy miért állítottunk szobrot, a kivégzettsége miatt állítjuk a szobrot, meg azért, mert ezt fölvállalta. Hát az utolsó pillanatban azért fölvállalta azt, hogy ő a magyar néppel megy együtt, de azért azt tudni kell, hogy október 23-a és november 4-e között nem.
Tehát ha úgy tetszik, az ő életében ez egy fordulat volt, amikor azt mondta, hogy inkább meghalok, hogy a magyar néppel együtt legyek, és a korábbi időkben...
Hát, hogyha az utolsó szójogán elmondott beszédéből indulok ki, akkor azt kell viszont mondanom, hogy nem, mert arról beszél benne, és ez Sznagovi jegyzeteiben is több helyen leírja, hogy a kommunizmus, a kommunista gondolkodás, vagy ideológia, vagy párt, erkölcsi pozícióját akarja ezzel fenntartani. Hát ne felejtsük el, egyébként Nagy Imre jól látta a helyzetet, nyugat-európai kommunista pártok nem véletlenül omlanak össze 56 után. Hát Ausztriában és az osztrák kommunistáknak azt mondják a szocialisták, hogy hát ti beszéltek itt mindenféle szépeket, meg jókat, hát menjetek már le a magyar határa, azt nézzétek meg, hogy a szovjetek mit művelnek Magyarországon.
Akkor hadd kérdezzek valamit még mindig emberekről. Csak egy személyes megjegyzés. Az én osztálytársamat úgy hívták, hogy Donát Ferenc, a másik osztálytársamat úgy hívták, hogy Hegedűs László. Donát Ferencnek és Hegedűs Lászlónak a gyermekei voltak. Hogyan ítéljük meg őket? Hogyan ítéljük meg Hegedűs Andrást? aki a 980-as években, mint szociológus a Kádár korszakkal szemben, nem tudom, és hogyan ítéljük meg Donát Ferencet, aki a főtitkári irodának a vezetője volt a Rákosi korszak alatt, és utána összehívta a Monori találkozót, ezt ő hívta össze. Vagy nem? Vagy fontos
komoly szerepe volt benne.
Szóval akkor hogyan?
Hát mikor kezdjük Hegedűs Andrással, tehát ugye nyilván, mint Gerőnek az ágense lesz Magyarország legfiatalabb minisztertanácsi elnöke, de ez nem azt jelenti ez a pozíció, mert itt van egy tévedés tulajdonképpen, átvonul, mert megint meg kell kezdeni politika történettel foglalkozni, pedig nem nagyon akartunk, hogy nem az a elsősorban a lényeg, hogy ki Magyarországon a minisztertanácsi elnöke, hanem az, hogy ki vezeti a pártot. És hát, a pártnak az első titkárát azt úgy hívják, hogy Gerő Ernő, és ugye neki kvázi ilyen titkári pozícióban van, megválasztotta a saját jobb kezét, elnézést kérek, minisztertanács elnökének. És azt se felejtsük el, hogy Anta Detáva aláírja azt a kérést, hogy vonuljanak be a szovjet csapatok, és állítsák meg a forradalmat. Tehát azt ő aláírja utólag, amikor már nem is ő a minisztertanács elnöke, hanem Nagy Imre. Tehát azért elvitathatatlanul vannak, hogy úgy mondjam, felelősségei, vagy ha úgy tetszik, bűnei ebben az egész történetben. Az, hogy mi történik a 80-as években, az természetesen az már egy másik történet. Hogyha 56-ról beszélünk, és csak 56-ra fókuszálunk, akkor hát szerintem azért nem egy pozitív figurája ennek a történetnek a statárium bevezetésével, meg nagyon sok minden, mert az is alatta történik, és aztán utána Nagy Imre azt nem vonja vissza. Tehát nagyon sok minden olyan ügye van, ami hát megkérdőjelezhetetlenül probléma.
És Donát Ferenc? Aki a padlás lesöprésben is szerepet játszott, meg utána is a Rákosi korszakban is kitüntetett szerepe volt.
Hát én megmondom őszintén, most nem konkrétan Donátról akarnék itt nyilatkozni, hanem azt kellene megértenünk, hogy a 20. századi magyar történelem a sajnos sokkal bonyolultabb dolog volt annál, mint hogy
mondjam, ilyen
fekete-fehér, sima, lekelekített karaktereket tudjon produkálni. Úgyhogy én megmondom őszintén, én nem nagyon szoktam ebbe így, az adott pillanatban lehet értékelni, de amikor például azt mondjuk, hogy padlássöprés, persze nyilván a Nagy Imrének köze volt hozzá, mert begyűjtési miniszter volt, a Donátnak köze volt hozzá, mert itt igazából van egy rendszer szintű probléma, és a rendszerből ők se tudnak kilépni. Most a 80-as években, amikor már egy más politikai helyzetben, abban én meg nem látok bele, hogy igazából, amikor mondjuk egy Monor összeül, akkor
1984, ha igaz. 84?
Talán. Nem, 85. 85-ben összeülnek a Monori találkozóra, akkor ott tulajdonképpen mi a terv?
Hát valószínűleg nincs terv.
Én ebben nem lennék biztos, mert 84-ben már, amikor a Varsóban nem születik meg a KGST megállapodás, tehát nincs 5 éves terv, tehát 85 és 90 közötti időszakra már nincs KGST 5 éves terv, akkor ott egy csomó embernek, különösen gazdasági szakembereknek már leesik a tantusz, hogy a Szovjetunió nem fogja fenntartani a közép-európai országokban a hatalmát. Tehát ott már 80, ez 84. 85-ben, amikor összeül csak ugye ezeket a dolgokat nem fogják elmondani nyilvánvalóan, hogy sőt, még azt sem állítom, hogy a Donát tudja. De hogy valakiknek van terve arra, hogy na most akkor itt Magyarországon át kell alakítani a politikai rendszert, mert kénytelenek lesznek, az MSZNP egyedül van, az MSZNP kiüresedett, az MSZNP politikája ellehetetlenült, már a társadalom nem veszi komolyan, tehát most mondhatnak a pártközpont, amit akarnak, mert senkit nem érdekel. Akkor ebben a szituációban egy új politikai valami fajta, nem azt mondtam, hogy rendszerváltozást akarnak, tehát nem több pártrendszert, de valamilyen másfajta külső támogatást.
Reform kommunizmust.
Nem tudjuk.
Igen, jó, nem tudom.
Nem tudjuk, hogy ezt akarják-e, mert a Grossnak van egy megjegyzése 88-ban, amikor elkezdjük reformálni a kommunizmust, akkor hol érünk el arra a pontra, ahol már nem a kommunizmust reformáljuk, hanem egy új rendszert kezdtünk el építeni. Tehát azért mondom, hogy bizonytalanak ezek a fogalmak, de a dolognak az a lényeg, hogy 85-ben már tudják, hogy valami fajta más politikai támogatókat kell keresni a MSZNP-n kívül. És valójában a Monoron meg kell tenni az első lépést, hogy ezt meg tudjuk szervezni.
Igen, és a másik, ami nekem eszembe jutott, hogy tulajdonképpen ugye M. Kis Sándor néhai Kis Sándor professzor úrnak ugye volt egy, szerintem egy ilyen nagyon eklatáns mondata erre az egész történetre, hogy a magyar szocializmus az válságok sorozatán keresztül megy át, és mindig megpróbálnak vele valamit csinálni, megpróbálják éppen átmenteni valahogy a hatalmat, vagy úgy tenni, mint hogyha valamibe bele tudnának kapaszkodni, módosítani, változtatni, reagálni a nemzetközi változásokra, nézni azt, hogy a Szovjetunióban éppen mi történik, és ahhoz képest mit lehet módosítani és változtatni. Tehát amit most így Monóról elmondtunk, az ebbe a sorba is beleillik. Tehát vannak nemzetközi változások, amik megindultak, folyamatok vannak a Szovjetunióban, amik megindultak. Nyilvánvalóan ez kinyitja a játékteret annak az értelmiségnek, vagy annak az értelmiségnek egy részének, és most mindenkitől elnézést fogok kérni ezért a mondatomért, de ennek az értelmiségnek egy jelentős része, hát Acél György köpenyéből bújt ki. Már elnézést kérek. Tehát itt
akinek akár, nem minden nevegye magára.
Igen, tehát hogy akár a népi, vagy akár az urbánus későbbi ellenzékét nézzük ennek a rendszernek. Vannak olyanok, akik ugye annak köszönhetik a karrierjüknek egy részét, hogy valamikor együtt haladtak ezzel a történeten. Ettől még nagyon tisztességesen szeretnék ezt a történetet megváltoztatni, és ugye vannak olyanok, de hát akkor is építettek valami fajta karriert maguknak, megélték ugye az értelmiségi létet, tehát itt nem azért nehezen bérből és fizetésből élő, éhező emberekről beszélünk, én azt gondolom. Tehát azt azért mindig figyelembe kell venni, amikor ezekről a folyamatokról beszélünk.
Előre szaladtunk az időben.
Igen,
mert 56. november 4-től indultunk. És a kádári időszaknak is vannak különböző korszakai. Hogyan jutott el odáig ez a rendszer, hogy az 58-as akasztásoktól eljutott a gulyás kommunizmusig, meg a nem is tudom, hogy mondták, hogy a legvidámabb barak, meg egyebek. Tehát amikor november 4-én bejöttek az orosz tankok, azt a magyar társadalom hogy fogadta?
Kezdjük, bocsánat, akkor az elején. Én nekem van egy régi mániám, amit mindig el szoktam mondani, november 4-én nem ér véget a forradalom. A forradalom egy új szakaszába lépett, de ez a forradalom ez még tart. Gyakorlatilag a kádárék vannak 21-en, ez az MSZNP ideiglenes központi bizottsága, van egy ideiglenes intéző bizottság, most nem érdekes, ideiglenes központi, vannak 21-en. Se pártszervezet nincsen, se államaparátus nincsen. Tehát valójában ők vannak 21-en, üldögélnek az Akadémia utcába, és ezzel be van fejezve. Az országot irányítják a forradalmi bizottságok, vagy nemzeti bizottság, forradalmi nemzeti, ki melyik nevezhette maga, valami bizottmány, hát kinek mi jutott eszébe. Volt belőle 3600, tehát bármilyen mindenféle ellenzéssel találkozó. Még valami szocialista bizottságnak hívta magát. Irányítják a munkástanácsok, azok irányítják a gyárakat, és ugye november 4-én elkezdik a fegyveres harc, azt nem lehet tudni, mikor ér pontosan véget, mi már tudjuk, hogy 11-én, de tulajdonképpen nincs fegyveres erő, nincs rendőrsége a Kádár rendszernek. Hát a kádári kezében gyakorlatilag nincsen semmi. Fegyveres erő az a forradalmár, az önkormányzati apparátus az a forradalmi bizottságok, a gyáraknak az igazgatása az meg a munkástanácsok. Itt forradalom van, itt forradalom van, kérem szépen, még november 4-e után is.
Az idős hölgy meg azt mondja nekem a Mester utcából, hogy arra ébredek hajnalban, most nem biztos, hogy 4-én, hogy lent valami dübörög, és hallja a tankokat.
Ezt én értem, csak az a problémája a dolognak, hogy mintha itt egy politikai helyzetről van szó. A politikai az, hogy pontosan a forradalomból mit lehet megmenteni, hogy milyen lesz a Kádár, tehát hogyan fog tudni berendezkedni a Kádár féle párt, azt azért november 10-én, 15-én, 25-én még nem lehet tudni.
Na jó, én csak arra akartam utalni, hogy jön a szovjet hadsereg.
Igen, csak mondjuk politikai értelemben most itt egyetértésemet kifejezve, az azt tudom mondani, hogy szerintem az még egyáltalán nincs benne a kalapban, hogy itt Kádár Jánosnak fogják hívni 1988-ig a vezetőt.
Így van.
Tehát, hogy én nem gondolnám azt, hogy 56. október 31-e után, november 1-én ugye elviszik őt, meg Münich Ferencet, ugye kezdetben úgy vagy Münich Ferencet fogják választani, nem is a Kádár. Kádárt azért viszik el, mert ő az új párt, ugye a Magyar Szocialista Munkáspárt párt első titkáros, az MDP-nek is ő volt október 25-től kezdve. Tehát igazság szerint, hogyha most nagyon dátumokra akarunk lemenni, akkor nem is november 4-től kezdődik a Kádár korszak, hanem már október 25-től elkezdhetjük mondani, hogy folyamatban van ez az egész történet, legalábbis vezetői szempontból. És ami után leginkább ugye Titónak köszönhető az egész, mert ő volt az, aki ugye Kádárt mondta, hogy kettő között ugye dinamikában is van különbség, ez megint pártörtént. Egyiket 60 éves ember, a másik, meg egy 60 pluszos ember, a másik meg egy fiatalabb, dinamikusabbnak tűnő, és jobban szerepel a Kremlben is a megbeszéléseken ugye a Kádár, és elvállalja ezt a feladatot. Egyébként szerintem ő mindenáron vezető akart lenni, tehát ő már volt belügyminiszter, meg nagyon sok mindent, tehát kapott itt most egy olyan esélyt, hogy ezt meg tudja oldani, most megint összevonják majd a két pozíciót, de az, hogy ez, tehát a miniszter tanács elnökét és a pártvezető ugye megint egybe csúszik Kádár személyében majd, de ő amikor ide, most látom, november 7-én fog csak ide érkezni, nyilvánvalóan a terepet ugye azt...
November 7-e, ez is egy ilyen hát furcsa dátum. Igen,
tehát hogy akkor fogják ténylegesen is majd a parlamentbe vinni a személyét. Tehát hogy ez megint egy ilyen hosszabb folyamat, és hogy beszéltük, hogy a néni hallja a tankokat. Tehát itt senki nem készült arra november 4-én hajnalban, hogy ez be fog következni. Hát tehát se a katonai vezetés, ugye tökölön tárgyalásokon voltak november 3-án, már este a előtte, ugye igen. Parlamentbe tárgyaltak november 3-án reggel, tehát arra volt egy, azt hiszem, hogy talán egy nemzetközi sajtótájékoztató is november 4-e előtt, az egyetlen, amit a Vásárhelyi Miklósék szerveztek, meg elég szerencsétlenül, mert egyébként a miniszter tanács elnöke Nagy Imre a kormányának rendezett nemzetközi sajtótájékoztatón ott se volt, de ez zárójeles a történet. Tehát nem erre készültek, hogy ez lesz az egészből.
Bocsánat, nem várták azt, hogy a szovjet csapatok lerohanják Magyarországot?
Nem, abszolút.
Mert bíztak a nyugatban, vagy miben?
Nem a nyugatban bíztak, abban bíztak, hogyha a Nagy Imrének sikerül, ugye, tehát, bocsánat, menjünk vissza a 23-ára. 23-án az a mondás, az Akadémia utcában, hogy ellenforradalom van. Oda tesszük a Nagy Imrét, és hogyha a Nagy Imrének sikerül konszolidálni a helyzetet, akkor tulajdonképpen a szovjet bevonulásra nincsen szükség.
Igen, és Nagy Imre mondja, hogy elvtársak, és a tömeg fújol.
Az a 23-ai állapot, 28-ára már megszületik a Kremlben a döntés, csak erről elfelejtik tájékoztatni Budapesten még az ő saját barátaikat is. Tehát az 28-ára azt mondja a Moszkva, hogy már pedig akkor be fogunk vonulni. Ugye nyilván kell ehhez, össze kell néhány vonni nap, csapatokat, igen. Oda kell szállítani, ellát, mert a logisztika ezt az tudjuk, egész. Igen. Elindulnak november 4-én hajnalban a csapatok. De ettől még a forradalomnak valamiben nem ért véget, mert egyébként egyrészt egy kettős hatalom van, és ha már itt tartunk, az előbb, hogy mondtad, hogy 88-ig kitart Kádár, hát 56 novemberében többen egyébként, de például csak azért, hogy árnyaljuk az emberekről alkotott elképzelésüket, Biszku Béla mondja el az ideiglenes központi bizottsági ülésen, hogy a szovjet elvtársakkal el kell beszélgetni, mert az mégsem járja, még sincsen rendben, hogy ők csak ide kineveznek ilyen pártfőtitkárokat.
Mert a Biszku Béla szeretett volna az első ember lenni.
Én nem tudom, ezt nem tudjuk, mert nem láttunk a fejébe.
Ezt én mondom, mint egy ilyen rádiós műsorvezető.
Lehet, nem tudom, hogy ő pontosan mit akart, de utána többen fölcsatlakoznak ehhez, a Rónai Sándorig bezárulok, többen fölcsatlakoznak ehhez, hogy hát ne küldözgessenek nekünk ide pártfőtitkárt. Hát akkor a Kádár ennyire bizonytalan, még a saját pártjában is bizonytalan helyzetben
van. Mondhatjuk, hogy egyrészt a kommunista vezetőket, másrészt az egész magyar társadalmat meglepte azt, hogy a Szovjetunió tankokkal rohanja le Magyarországot? Ez így...
Az egész magyar társadalmat azért nem mondhatjuk, mert Kéri Kálmán bácsit megkérdeztük annak idején, hogy ő miért nem lett 56-os forradalmár, és mert ő az Asztóriában volt pincemester, hogyha ismeritek ezt az anekdotát, és akkor Kéri Kálmán bácsi azt mondta, hogy én elbújtam a pincébe, mert én tudtam, hogy a szovjetek előbb-utóbb be fognak jönni.
Kéri Kálmán tábornok, hadsegem.
Sokan tiszta voltak, igen. Hogy van egy ilyen lehetséges forgatókönyv, de ezek mikor történnek meg, ezt októberben nem lehet tudni.
Ráadásul ugye nekem is van ismerősöm, akinek ugye azt hiszem idős nagyapja Csengerbe volt, akit mindig megkerestek a helyi pártemberek, mert nagy öreg tanácsokat adó volt, és egy olyan barátom anekdotája szerint a nagyapja csak annyit mondott, hogy hát ugye volt ő már ugye szovjet hadifogságban, emlékezete szerint van ott orosz még elég. Tehát fognak azok még jönni ide. Tehát jó lenne, ha mindenki a fenekén ülne, és nem csinálna semmit. Tehát, jó, hogy, hogy én arra akarok így finoman utalni, hogy a magyar társadalomnak egy része azért készült arra, hogy nem biztos, hogy ez olyan simán is egyszerűen fog lezajlani, viszont azért hozzátenném azt, hogy azok a fiatalok, akik fegyverrel ültek, és nem akarták odaadni a fegyverüket, tehát ezért kellett megszervezni a nemzetőrséget, mert ugye először az volt, hogy szerveznek egy olyan forradalmi karhatalmat, tehát nem is nemzetőrségnek hívták ezt az egész történetet, mert így adta el tulajdonképpen a minisztertanács elnöke Nagy Imre, hogy akkor begyűjtik a fegyvereket, és majd ugye ez a fiatal felkelők, így kvázi rendőrség és katonai felügyelet alatt fogják ellátni a tevékenységüket, vagy nem ellátni, hanem majd szépen hazamennek. Ők viszont nem akarják lerakni a fegyvert csak akkor, hogyha teljesülnek azok a követelések, amikért ők harcoltak, amikért a bajtársaik meghaltak október 23-ától folyamatosan. Az legfontosabb követelés, hogy a szovjet csapatok hagyják el a Magyarországot. Ugye ez ameddig nem történik meg, nyilvánvalóan ők arra készülnek, hogy előfordulhat, hogy ilyen lesz. Tehát ők készültségben vannak, még azt sem mondhatnám, hogy nem készülnek arra, hogy bármi történt ott esetben a Korvin közben, vagy a Tűzoltó utcában, vagy egyéb felkelő központokban, vagy mondjuk vagy Pécset, vagy akár a vidéki nagyvárosokat is emlegetném. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor ők homokba dugják a fejüket, hogy akkor most már nyertünk, nem, hanem várják a következő lépést. Itt kifejezetten amiről beszéltünk, hogy a pártvezetők azt várják, hogy tökölön ugye a tárgyalások majd eljutnak egy olyan mederbe, hogy valóban ezek a folyamatok megvalósulnak, és szerintem itt van az egyik kulcskérdés, azt mondja, Nagy Imre maga sem gondolt szerintem azt, hogy őt vele ezt fogják csinálni. Tehát én nem gondolom, hogy ő abban hiszem, de november 3-án, hogy ez fog vele történni. Miért gondolnát ő, föltette az életét erre a mozgalomra, miért gondolná ezt? Tehát, hogy...
pártfeladatot kapott.
Így van.
Hogy vigye el a miniszterelnöki pozíciót.
Akkor
hát, hogyha pártfeladatot kaptam, akkor utána a párt, hogy képzelő számon kéri rajtam?
Azért erre már volt példa a korábbi történelemben is.
Jó,
hogy hát, a párt adott egy feladatot, és aztán számon kérte, és rossz vége lett.
Hát igen, csak ráadásul Nagy Imre moszkovita kommunista. Tehát ő nem,
legkemény vonalasabb.
Igen.
Tehát, hogy az, neki mások a tapasztalata.
Akkor
tehát,
hogy... kicsit időben tovább megyek. Ellenállás, fegyveres ellenállás, véres leszámolás sok helyütt, és jött 1957. május 1-e. És a fényképeken azt látni, hogy óriási tömeg van a Hősök terén. És ez a tömeg, ez hogyan értelmezzem én ezt?
Hát, mint az köztudomásul, minden tüntetés után elkezdődik a matek, hogy hányan is voltak ott tulajdonképpen.
Úgy,
valójában nem tudjuk, hogy hányan voltak ott. Már a fényképek valóban imponálóak, ez tagadhatatlan, de a következő dolgokat azért ne felejtsük el. Az első körben ugye a szovjetek leradírozzák a terepet, a ellenálló gócokat felszámolják.
Kegyetlenül,
na, itt pillanat, és aztán utána ennek a karhatalmisták. Tehát elkezdik megszervezni a karhatalmat, megszervezik azt, egyébként tulajdonképpen nem sok, mert országos szinten egy olyan 5000 ember elég hozzá.
Ők a pufajkások?
A pufajkások, vagy a karhatalmat, és akkor egyenes idézet az Egri Sortűznek a kapcsolatos pufajkás jegyzőkönyvből. Közénk dobtak egy almacsutkát, mire én tüzet vezényeltem. Ezzel kezdik az Egri Sortűz. A saját leírásuk szerint. Tehát magyarán ott gyülekeznek a pufajkások, valaki meg odahajít egy almacsutkát, lerágot, erre ők tüzet vezényelnek. Egy másik jelentésből, hogyha megengeded, akkor idéznék. Szó szerint azt mondták nekünk, hogy abban a pincében fegyveresek vannak, mi bedobtunk 3 kézigránátot, aztán kihoztunk 5 puskát. De hogy hány ember volt, az már nincs benne a jelentésben. Tehát voltak-e ott halottak, az nincs benne a jelentésben. Tehát tulajdonképpen jön egy olyan időszak, amikor november 28-ára szerveződik össze a karhatalom, utána ezek nagyon brutálisan föllépnek. És akkor most, amit tenni, amikor Berzencén motorkerékpárral húzza az egyik pufajkás végig az utcán a forradalmárnak, nevezett, egyébként nem tudjuk, hogy pontosan ki mit csinált, ez egy zűrzavaros ügy, és úgy ölik meg. Tehát, hogy egy nagyon brutális és látványosan kegyetlen leszámolás van, ez meg a pufajkások leszámolása.
A pufajka az a vattakabát, amit a szovjet hadseregben rendszeresítettek.
Hát ez így van, mert nem volt nekik egyenruhájuk. És akkor tulajdonképpen ez március 15-13-án van egy nagy felvonulás, amikor az akkor már...
Ez 57.
57. Akkor van, csinálnak egy nagy felvonulást, akkor már munkásőrként, egyenruhába, és végig mennek itt Budapesten, azt csinálják, hogy az Üllői út, Váci út, tehát ugye a Deák tér érintésével gyakorlatilag délről északra végig mennek az egész városon. Fölvonulnak. Ez egy ilyen flott
fegyverrel. Parád.
Fegyverrel, teherautóval, egyenruhában, tehát gyakorlatilag...
Megfélemlítés.
Az egy megfélemlítés. Azt látja az egész várat, aki arra jár, mindenki. Aztán ennek persze híre megy. Tehát gyakorlatilag 57 májusára már teljesen, ja, addigra már föl van számolva az összes ilyen forradalmi szerben, akkor már föl van számolva, és gyakorlatilag itt van egy nagyon durva megfélemlítés, lehet tudni, hogy elviszik az embereket, bocsánat, az újság megírja, tehát a Tóth Ilona per, vagy egy nagy brusznyai per, ezekről írnak az újságok. De írnak az újságok, direkt. És kőkemény.
Szándékos. Értem.
Tehát, hogy ez utána majd ezt lekeverik, és majd nem beszélnek ezekről, de ezekről a nagy perekről a 57-ben írnak. És 57-ben már elkezdődik, egyébként megvan az egyetemeknek a tankönyv, hogy mit kell mondani 56-ról, azt egyébként végigverik a marxizmus-lenizmus szemináriumokon, ne tévedjünk nagyot, és gyakorlatilag elkezdik tolni ezeket a saját propagandájukat, és 57 májusára már világos, hogy itt már nem lehet megmenteni ebből a forradalomból semmit. Tehát itt két verzió van, vagy behódolunk, vagy csöndbe maradunk, és akkor valamilyen módusz vivendit majd ki lehet alakítani a rendszerrel, és azért ezt ne felejtsük el, hogy a gyárakból a munkásokat kivezénylik 57 május 1-én.
Hogy kötelező. Egy kérdés. Aki disszidált, elment, elmenekült, az a 200 ezer, nem tudom, hogy pont 200 ezer-e, az meddig mehetett? 56 decemberéig, vagy meddig voltak olyan állapotok, hogy...
Itt két útvonal van, tehát mindenféleképpen, de mielőtt visszatérnék, egy-két mondatom van a május kapcsán. Szóval az 57 május, az valóban nagyon kellett Kádárnak magának is. Meg ugye ez nem csak későbbiekben, ez nem csak a Szovjetuniónak szólt, meg a környező államoknak, hogy most már itt minden rendben van, meg már nyugi van.
Hanem a nyugatnak.
Hanem a nyugatnak, bizony, mert erről készített van egy nagy fotográfia erről az egész jelenetről, és állítólag ez a Széchenyi rakparti irodájának gyakorlatilag a maga mögött volt az íróasztalánál, és esetleg jött egy nyugati újságíró, mert a 60-as évektől majd kezdik őket visszaengedni, és amikor Kádár már sztár lesz, ugye a 70-es, 80-as évek elején is, még a nagy öregje ugye a kommunista időszaknak, hát van olyan újságíró, aki rákérdez, hogy Kádár Zsertás, ez mégiscsak diktatúra, meg minden egyéb, meg ugye itt 50, rámutat a képre, és azt mondja, hát itt diktatúrát engem mennyien szerettek, ugye? És akkor majd jön ez a számháború, amiről itt beszéltük, igen, hogy 500 ezer ember volt ott a Hősök terén, ugye, ami el se fért volna, de ez egy másik kérdés. Ugye Kis Dávid kollégám, aki nincs itt, erről írt egyébként egy remek tanulmány, mert ő nagyjából kiszámolta, hogy mennyien lehettek ott, és az a másik fele, hogy igen, valóban szervezetten kellett oda vonulniuk, és ne feledjük el, hogy azok a munkásőrök, a karatamisták részt vettek, és ugye külön szektorokba zárták őket, tehát egy kvázi négyszögekbe az ott lévőket, tehát megvolt a biztosítás. Ha ennek Isten valami történne, akkor gondolom azok a fegyverek nem csak disznek voltak a kezükben, tehát tudták volna ott esetben használni is. És azért azt se feledjük el, hogy itt terrorban volt tartva nagyon sokáig ez a magyar társadalom. Tehát itt azért volt kiárási tilalomtól kezdve minden, most meg idézőjelek között, de hát mégiscsak egy kicsit szabadabban ki lehetett menni egy május 1-ét, meg kicsit szétnézni a Városligetbe, meg mit tudom én. Tehát azért ne feledjük, hogy folyamatosan terrorba tartani egy társadalmat, az nyilvánvalóan hát megint nem túl szerencsés.
Meddig volt kijárási tilalom körülbelül?
De lokálisan volt, attól függ, mert, hogy hol. Ugye, mert ugye ez ne, január, például Csepelen még januárban is.
Igen.
Tehát Csepelen még, a munkás, egyébként nagyon érdekes, pont a munkás körzetekben még tovább, még januárban is.
Ez azt jelenti, hogy...
Karácsonyig egyértelműen van, elvileg. Most, hogy mennyire tudnak neki érvényt szerezni, meg az, hogy működik a gyakorlatban, az egy nagyon bonyolult dolog.
Mert ez azt jelenti, hogy mondjuk este 8-tól, nem tudom, reggel, nem tudom, meddig nem lehet kimenni az utcára, ezt jelenti?
10-től 6-ig, 10-től 5-ig, mert a 6 órás műszakot föl tudja venni az ember.
Az a 200 ezer ember, aki kiment, aki elmenekült, disszidált, és eljutott Amerikába, és Nyugat-Európába, és Ausztráliába, és nem tudom hova. meddig mehettek? Tehát meddig tartott ez a nagy hullám, hogy menekülünk, hogy jön a teherautó, megyünk a határa?
Tehát kezdetben ez ugye egyszerűbb volt nyugati irányba, mert ugye egyrészt már az 55 májusi osztrák államszerződés után elkezdik szétbontani majd a műszaki akadályokat.
Ez az aknazárat.
Igen, tehát hogy vannak olyan helyek, ahol már ugye ezt befejezték, és el lehet ugye szépen ott menni. A másik fele pedig, mivel azért ne felejtjük el, hogy az államvédelem adta a határőrséget, és hogy nagyon sokan a forradalom hírére, hát vannak olyanok, akik úgy döntenek, hogy azok a fegyverrel is átlépnek. Tehát Jugoszláviában is van, aki elmenekül, mert ugye fél a megtorlástól, ott hagyja ezt a határőrizetet, tehát lehet menni. Ugye ez december vége felétől kezd egyre durvább lenni, amikor már, mert kezdetben ugye a szovjetek próbálják, mert eleve már a hadműveletnek van egy olyan része, hogy le kell zárni ugye Magyarországnak a nyugati határ részét is, készülve arra esetleg, ha lesz beavatkozás. Ezek nagyrészt páncélos egységek. Nyilvánvalóan egy szovjet kiskatonának nincsen határismerete, tehát tudjuk, hogy egy határőrizet azért az egy komoly feladat, tehát oda helyismeret kell, kutya, igen, minden egyéb, tehát ott az egy külön téma, hogy hol lehet átmenni, tehát az sokszor fél egy éves folyamat, mire megismeri egy határőr a saját területét, hogy hol lehet ilyen helyen, ahol bujkálhatnak. Tehát ugye nyilván ez december úgy kezd azért egyre szigorodni, ott már vannak átlövöldözések, van olyan, amikor egyébként a szovjet kiskatona üldözi még az osztrák területen is van ilyen szovjet katona, akit le is lőnek egyébként az osztrák csendőrség részéről, mert átmegy egyszerűen a határon üldözve a magyart, illetve és aztán ugye egy útvonal kezd 57-től jobban kialakulni, amire lehet szökni, az pedig Jugoszlávián keresztül. Tehát Jugoszlávia az akkor kezd inkább, hogy mondjam, kinyílni egy picit az a történet, de az is már tavaszra már szinte járhatatlan. Tehát...
Így van.
Ha egy kicsit, kedves hallgatóink, annyit elmondok, hogy önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban, a rádió YouTube és Facebook csatornáján nézhetnek is minket, meg utólag is visszanézhető. Ha egy kicsit ugrunk időben, hogy jutottunk el odáig, hogy a legvidámabb barak? Azt mondja Csurka István, vagy neki tulajdonítják, hogy a nemzet gerince megroppant, mert a Kádár diktatúra olyan volt, a puha diktatúra bizonyos értelemben rosszabb volt ebből a szempontból, mint egy kemény diktatúra.
Hú, ez nem most nagyon bonyolult, nagyon bonyolultat kérdezem.
Csak felvillantani.
Azért kérdezem nagyon bonyolultat, mert a következő a helyzet, én ezzel a mondattal nem értek egyet. Tehát 68 után, amikor abban a pillanatban, amikor úgy érződött, hogy esetleg a rendszernek az eresztékein valami minimális lazítás van.
1968 új gazdasági mechanizmus, aztán prágai tavasz és bevonulás Csehszlovákiában.
Így van, és ezután, ha belegondolsz, 68, 69, 70, 73-ra már ott tartunk, hogy
már lehet Trabantot venni.
Nem Trabantot lehet venni, hanem március 15-én véresek el verni fél Budapesten az egyetemi ifjúságot. Tehát, hogy gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor egy picit úgy érzi a társadalom, hogy engedmény van, abban a pillanatban kiderül, hát azért mondtam 68-at, mert 68-ban először még 50 ember tüntet, március 15-én, 69-ben már 150 ezer rendőrségi jelentés, hogy hányan voltak, nem tudjuk. 73-ra meg eljutunk, 72-re már eljutunk oda, hogy csata van a belvárosban, és a munkásőrök meg a rendőrök kergetik a tüntető egyetemistákat.
Petőfi szobornál?
Így van. Hát meg nem csak a Petőfi szobornál, ráadásul az egészben az a ciki, hogy ez a KISZ rendezvény. Tehát a KISZ szervezte a március 15-ét a múzeumkertbe, és onnan a KISZ rendezvényről indul ki a tüntetés, és ebből lesz, tehát én megmondom őszintén, hogy én nagyon tisztelem Csurka István, de ettől függetlenül ebben speciál, ez egy költői túlzás, szerintem nem roppant meg. Az egy másik kérdés, hogy bizonyos társadalmi folyamatok, azok mondjuk a vallásos kötődésnek a csökkenéséhez vezettek, a társadalom kötődés...
800 ezer pártag volt.
De a 800 ezer pártag az annyi minden miatt lehet valaki pártag. Hát, hogy egy olyan rendszer... Én mindig azt mondom, hogy a Kádár rendszernek a legalattomosabb része az egzisztenciális terror. Nem az az érdekes, hogy jön a fekete. Egzisztenciális terror. Hogyan jutsz lakáshoz, ha kiutalják? Hogyan jutsz álláshoz, hogyha a pártszervek úgy döntenek? Tehát gyakorlatilag egy egzisztenciális, olyan zárt egzisztenciális teret hoz létre, ahol te a párt legalábbis hallgatólagos hozzájárulása nélkül semmire nem tudsz menni. És innentől fölfelé nekem volt olyan ismerősöm, megmondta, ja, miért lettem pártok? Hát azért, mert akkor előrébb soroltak a lakás kiutalásnál. Jött a gyerek, muszáj volt. Mondok tehát, ezek az egzisztenciális kényszerek.
Én próbálnám értelmezni ezt a mondatot. Én azt gondolom, hogy
Csurka István
kicsit magára is reflektál. Mert itt tulajdonképpen erről is szó van, hát azért Csurka István az egy nagy nevű drámaíró volt a korszakban. Tehát azért most, ha valaki látja például a Döglött aknák című darabját a 70-es években, ahol ugye Major Tamás és Kálai Ferenc játsza ugye a két főszerepet, és egy fantaszt, egyébként ha a korszakban
nézzük, színészek.
Igen, egy nagyszerűen megírt darab, de hát ő ebből nagyon, nagyon jól profitált, hogy voltak lehetőség, és más, gondoljunk be, hogy vannak olyan írók, akik 56 után börtönbe kerülnek, most Déri Tiborék meg, az kijönnek ugye a börtönből, és ugye vannak lehetőségeik, és megint tudnak ugye élni az adott rendszer által kínált lehetőségekkel. Szerintem erre próbál reflektálni ez a mondat, hogy az a probléma, hogy ők is azért látták, hogy miről szól ez az egész történet, de itt valóban vannak egzisztenciális okok. Tehát van család, vannak gyerekek, nyilvánvalóan szeretnék ugye, de is kérek azért egy írónak, ez valamilyen szinten mániája is, hogy ezeket ő csinálja, és megjelenjenek. Megkapja ugye, én szoktam mondani, hogy egy színésznek, hát ugye a kapudrog, a taps, ugye az ugyanolyan jól esik egy diktatúrában is. Ez is kérek, mint egy demokráciában, hát egy művészetnek a...
És ne felejtsük el, hogy a korszaknak a kulturális tere, az tulajdonképpen megint egy teljesen zárt tér.
Ez az acélféle 3T.
Nem csak az acél miatt egyébként, mert most te fogod magad, és akkor kitalálod, hogy most akkor csinálok a YouTube-ra egy saját podcastet, akkor csinálok egy saját podcastet, és ott elmondom. Ezt majd megnézik, vagy nem. De abban a korszakban ennél lényegesen korlátozottabb. Hát ott a kiadói főigazgatóság, amíg eldönti azt, hogy a te kéziratodat kiadjuk-e, vagy nem. Ott van a főszerkesztő, aki megkapja utasításba, hogy kik azok, akik indexen vannak, és most tiltólistára kerültek, melyek azok az írók. Tehát gyakorlatilag, és akkor mit tudsz csinálni? Íróként mit tudsz csinálni, ha nem jelensz meg? Színészként mit tudsz csinálni, ha nem engednek színpadra?
Hát erről,
hazudnak. Igen. Tulajdonképpen ez szerintem erről szól az a mondat, hazudnak saját maguknak, hazudnak a közönségüknek is, hazudnak saját magukról is. Tehát a magyar értelmiség szerintem, ha meg akar élni, akkor kénytelen fölvenni egy mimikrit.
Így van.
Az a hazugság mimikrije. És ez megy, ez meddig gyűrőzhet.
Na de hát éppen ez az, hát erről van, megroppan a gerinc.
Nyilván nem az egész társadalom, az egész társadalomra ez nem vonatkozhat. Tehát ugye én mindig ezt szoktam mondani, hogy én kicsit abban érzem a problémát a magyar értelmiséggel kapcsolatban, hogy nehezen tud reflektálni mondjuk más rétegekre, a munkásságra, a parasztságra, tehát ne, elveszti a kapcsolatot tulajdonképpen ezzel a világgal. És ez már elkezdődik szerintem a rendszerváltoztatás előtt is. Tehát nehezen tud például egy munkásnak a megélhetési problémáival foglalkozni, vagy bocsánat, tehát ugye van, akik majd erre fognak reagálni nyilván a rendszerváltoztatás időszakában, de ez a mondatot én kifejezetten az értelmiség tekintetében akkor tudom értelmezni.
Még két dolgot kell pontosan tisztázni. A műsor előtt mindig van egy műsor előzetes, itt a Kerengő előtt, egy órával korábban, és én azt mondtam, hogy azt kérdeztem a kedves hallgatóktól, hogy mi az, hogy ikka? És azt kérd, és nem mondtam meg, hogy mi az, hogy ikka. Önök tudják, hogy mi az, hogy ikka, kedves történész urak?
Segélycsomag?
Igen.
Hát segélycsomag, nyugatról érkező segélycsomag.
Így van, ami nyugatról érkezett, egy papírdoboz, benne egy mondjuk egy saj, egy kerek sajt, egy ejdámi sajt, meg egy kiló mondjuk holland kakaó, meg egy ilyen kis citromlé, meg egy mosópor, és a mosóporban benne volt mondjuk egy kis műanyag szarvas, vagy nyuszi, vagy valami, úgyhogy a gyerekek nagyon szerették, de az ikka azt is jelentette, hogy aki külföldről hozzájutott pénzhez, az bemehetett Budapesten az ikka boltba, és ott vásárolhatott olyan dolgokat, amik egyébként nem voltak elérhetők. Na, az ikkát tisztáztuk, kedves hallgatók, ez volt az ikka, nézzenek utána, ha alaposabban is szeretnének tudni, de egy pillanatra visszatérve ahhoz, amit Eötvös István mondott, hogy egzisztenciálisan, szóval a mindennapi jobb élet reményében az ember óhatatlanul eljut oda, hogy a gyerekemnek megvegyem azt a nem, hát aztán később jött az, hogy a farmer nadrágot, meg a nem hát
de,
tudom mit.
De bocsánat, hogy tisztázzuk, 62-ig az egyetemi felvételinél származás nyilvántartás van.
Hogy hát, munkás vagy paraszt, vagy értelmiségi, vagy...
Hát vagy osztályidegen vagy esetleg, osztályidegen. Vagy egyéb származású. Édesanyám azért nem tudott beiratkozni az egyetemre, mert ő egyéb származású volt, ezt annak köszönhető, hogy a nagyapám az villamos kalauz volt. Tehát azért ez is fontos elmondani. Tehát, bocsánat, aki Mária Teréziánál egész telkes jobbágy, az Rákosi Mátyásnak kulák.
Igen.
A nagyapám, aki villamos kalauz a háború előtt, ő már egyéb származású, ő nem munkásosztály, vigyázat. És ezért anyámat nem veszik fel az egyetemre.
Azért, mert villamos kalauz az apja?
Így van, így van. Hát ez az egyéb származásnak volt minősítve. De most 62-ig származási, be kell írni a származást. És vigyázat, itt nem csak arról van szó, hogy a Herceg Eszterházinak a leszármazottja az, ami van. Nem, itt a villamos kalauzról is beszélünk. A 62 után meg azt csinálják, hogy ott ül a kiszes, a felvételi bizottságba, és te fölmondhatod az anyagot oda-vissza, ahogyan akarod, hogyha a kis tagnak a listáján, aki ott van a felvételi bizottságban, be vagy pirosozva, hogy téged nem lehet fölvenni, mert mondjuk a apád az 56-os, akkor abban a pillanatban te le vagy húzva listáról. És ilyenkor csinálták, de szó szerint megcsináltak, hogy pontszámot elérte, kiértesítik, de helyhiány miatt nem lehet fölvenni. Úgyhogy itt az egzisztenciális, amikor azt mondod, hogy jobb életreményébe, elnézést, nem a jobb életreményébe, a túlélés reményébe. Tehát ha nem tudsz ebbe a kooperációba tulajdonképpen, bocsánat, elnézést a szó használta, ha nem fogod be a szádat, akkor gyakorlatilag percek alatt ki tudja nyírni a családodat, a gyerekedet, téged, és aztán utána, és akkor marad az embernek, mint Hamvas Béla, aki ládát szögezett Tiszapalkonyán. Mm. Tehát gyakorlatilag olyan szinten ki tud téged írtani a rendszer, hogy az valami a mai fejjel elgondolhatatlan.
Kedves hallgatóink, itt tartunk másfél perccel a műsor vége előtt. Két vendégem, Ötvös István és Rácz János történészek, valami végszó. Egy fél mondat, Ötvös István mutatja, hogy most a fordított ABC sorrendben induljunk, hát ugye, úgyhogy Rácz János.
Van ez a lózung, ez a nincs, aki nincs ellenünk, az velünk van.
Én
1981-ből találtam egy reflektálást erre, amikor éppen 56-tal foglalkozott a Népszabadság. Nem úgy, hogy forradalomként, hanem a politikai bizottságban azt tárgyalták, hogy a 25 éves évfordulóra a Kádár korszak kapcsán kellene írni egy cikksorozatot, és ott Kádár megmagyarázza ezt, és ugye az a végszav ennek a történetnek, hogy nehogy félremagyarázzák az elvtársak, mert most ugye jelen pillanatban az, aki reggel bemegy dolgozni a munkahelyére, ugye befogja a száját, csak ezt nem teszi hozzá a Kádár elvtárs, az a mi rendszerünket építi, tehát velünk van. De hogyha ugye ez nem így történik, akkor ezt meg lehet fordítani, ezt a lózungot.
Ötvös István?
Nem tört meg a magyar társadalom gerince, de amikor 1984-ben valaki a tanácselnöki pozícióját elveszti azért, mert a feleségét katolikus szertartás szerint temette el 84-ben, akkor ne beszéljünk puha diktatúráról.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallották. Ötvös István történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről is, Jácz János történész, a Veritas Történettudományi Intézet és Levéltárból volt a vendégem. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, csak annyit még, hogy a YouTube-on és a Facebookon meg is nézhetik az adást. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!